Eredményes élet találkozó 2011. január 28-a. Efézusi levél 47. rész. Szabadíts meg valakit. Megbocsátás.
Remélem, hogy tudtok szájról olvasni. Ez az egyetlen esélyetek arra, hogy a bajuszeletet halljátok. Sorsoldat.
Jó, azért azt hiszem, valamit ki tudok. Sorsoldatot.
Sziasztok!
Valami hangot ki tudok csinálni. Még egy ilyen vicc is. Kiürítettem.
Na, szóval, hogy valamilyen hangot megpróbálok kicsiholni magamból, de meg vagyok fázva, úgyhogy külön megtiszteltek, hogyha közelebb húzottok, és hogyha nagy csenddel és áhítattal figyeltek majd mindannyiunkra. Nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Hála Istennek itt van Kautyuri. Ő a mi utolsó reményünk. Igen. Obi-Wan Kenobi után ő az első. Úgyhogy... Igen, köszönöm. Lát, hogy elég. Úgyhogy, mennyei atyám, kérünk téged, hogy vágy meg minket ma reggel. Adj nekem hangot, de ha nekem nem, akkor adj a Gyurinak és a Péternek. Köszönjük a szolgálatot, amit végzel felénk, az életet, amit adsz, azt az erős és szerető kezet, amivel fogsz minket, azt a valóságot, ami van, ami a tiéd, és ami neked hála a miénk is lehetett. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai reggelt, adj egy ámulatos üzenetet, egy olyat, amely befészkeli magát a szívünkbe. És soha, soha el nem távozik onnan többé. Te nevedben.
Oké, sziasztok, jó reggelt. Ismét nagy kiváltság itt állni, tényleg nem vagyok ezzel megszokott. Hála Istennek, nem. Isten jó, oké. Imádkoztunk, ugye? Egy dolgon gondolkodtam, ami szabadságunk, és ez egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, mennyire van ott a gondolatait közt ez, hogy mennyire vagyok szabad, Isten mennyire tett engem szabaddá, és mennyire élek ezzel a szabadsággal, és hogy éljek ezzel a szabadsággal. Már azt hiszem, ez az egyik legnagyobb kincsünk, ez az egyik legnagyobb ajándékunk, amit kaptunk. És azt ugye akkor érzékelem, amikor van összehasonlítási alapom. Ugye, az embernek ilyen az érzékelés, hogy a pszichológusok vagy pszichiáterek is tudják, hogy az inger és az inger, két inger között a különbségnek van egy érzékelhető távolsága már. És ugye, és ezért tud az ember gondolkodni úgy, hogy ha látja a két ellenpólust. És nagyon érdekes, hogy a világban az ott van. Ugye Isten így alkotta meg. Van nappal, van éjszaka. Van jó, van gonosz. Van döntési szabadságunk, nem robotokat teremtett Isten. És ennek nagyon sok köze van a szabadsághoz. És ennek a szabadságnak az egyik megnyilvánulása az az, hogy nem egy vallási rendszert akar kiépíteni. Ugye erről sokat hallottunk már az Antitól, hogy az ember, illetve ugye az ördög, Lucifer, hogy építi ezeket a vallási rendszereket. Mert ott van benne, és ott van bennünk is, ami bukott természetünkben az, hogy kontrollálni akarunk. Mi olyan környezetet akarunk, ahol mindent az irányításunk alatt tudunk tartani. Mint egy, nem tudom, van egy atomerőmű, ugye van egy nagy ilyen irányító központja, lehet, hogy már láthatok ilyet, és ott mindenre figyelnek. Mert ugye, ha baj van, ugye ez Csernobilban látható volt, ha valamelyik műszer bajt mutat, akkor abban nagyon nagy baj is lehet. De Isten azt mondja, hogy a mi életünk az nem olyan, mint egy atomerőmű. Nem kell minden részletét ilyen milliméter pontossággal figyelned, sőt nem is tudod. Így van megcsinálva. Úgyhogy ha nem tudod kontrollálni, akkor ne aggódj rajta, mert ez szándékosan így van. És ennek sok köze van a szabadságunkhoz. Mert nem tudom, azt gondolkodtam már úgy a szabadságról, hogy nem csak arról, hogy te mennyire vagy szabad, hanem te mennyi szabadságot adsz egy másik embernek. Ez nagyban tükrözi a te szabadságról alkotott fogalmaidat. Mekkora szabadságot adsz egy másik embernek, feleségednek, gyerekednek. Nyilván a gyereknevelés az egy külön kategória, de ott is van ennek szerepe, barátságban, alkalmazottakkal kapcsolatban, vagy munkatársakkal kapcsolatban. Mekkora szabadságot adsz egy másik embernek? És szerintem fontos gondolkodni erről, hogy neked mekkora szabadságod van. Ugye Isten ezt adta nekünk. És a szabadság, azt szerintem, ezzel nem mondok újat, hogy nem az, hogy kiengednek minket a nagy óceánra, egy kis lélekvesztőben, aztán mennyire szabad vagy, ugye ez gyilkosság. Hanem a szabadság az, amikor egy nagy, de jól meghatározott területen vagyok szabad, és a saját döntéseimmel azt csinálok úgymond, amit akarok. A másik oldala, hogy vannak következményei, ugye? Ezt nem szeretjük. A szabadságnak ezt a részét nem szeretjük. Én szeretném, ha szabad lennék, de a következményeket már nem szeretném. Pedig a kettő az együtt jár. Nincs egymás nélkül. Így van megalkotva a világ. És ugye sok minden dolog az, ami elveszi a szabadságunkat. Az egyik ugye, amit úgy hívunk, hogy bűn, ugye az, ami egy céltévesztés, amikor nem úgy éljük az életünket, ahogy kellene. Nem a valóságból összhangba éljük az életünket. Ugye? És ez olyan, mintha láncokhoz lennénk kötözve, és így mennénk, de igazából a lánc nem enged. És a szabadság az, amikor felfedezem, hogy ezek a láncok nincsenek is sok, azokat csak én képzelem oda. De valaki fel kellett, hogy nyissa a szemem, és ugye ez Isten volt. És azt mondja a Galácia levélben Pál erről tanít. Ott egy olyan helyzet volt, egy olyan szituációba kerültek, hogy megtanították őket arra, mi a szabadság. Ugye a Sanyitól, szerintem Antitól hallottatok sokat erről már. De most én elkezdenék arról tanítani, hogy de nektek így meg így kell viselkednetek, különben nem jöhettek be ide többet. Aki nem piros cipő van, az többet nem jöhet be ide, és elkezdenénk ilyen előírásokat tenni. Ugye? Az ilyen furcsa lenne nektek, szerintem. És a piros lámpa villogna, hogy hopp, itt valami csúszás van. És ugyanez történt régen is, próbálták az embereket visszavinni a törvényhez, visszavinni ahhoz, hogy te akkor vagy csak Isten számára elfogadható, ha körül vagy metélve, ugye a zsidóknál ez alapfeltétel volt, vagy nem tudom, van az összes vagyonodat beadod a közösbe, ugye, vagy nem tudom, nyelveken beszélsz, vagy még sorolhatnánk. De ez mind mindennek a szabadságnak, amit kaptunk, és ami rendelkezésünkre áll, ez ennek a korlátozása. Ezek újra ilyen láncok, ilyen kötelékek. És Galácia 5.13-ban mondja Pál, és ez a rövid gondolatnak a magja szerintem, hogy éljetek, tanuljatok meg élni ezzel a szabadsággal, és ne, sőt beszél arról, ne engedjétek, hogy más újra igába hajtson titeket. De azt mondja, hogy ti szabadságra lettetek elhívva. Ez Isten kijelentés, hogy szabad vagy. Látjuk egyébként, látjuk az áldásait, és látjuk a, mert minden ember szabaddá lettébe, látjuk a következményeit is, aminek a természetünk miatt vannak káros következményei. Ugye, hogyha csak a legkis, ugyetem, valaki kiakad rád, és leordítja a fejed, akkor nem csap bele a villám, és nem hal meg azonnal. Valaki rosszat tervel ellened, akkor nem kerül egyből az Isten ítélőszék elé. Szabad minden ember, és ez a szabadság, ez el tud menni egy határig. De ugyanígy a jó dolgokra is szabadok vagyunk, és azt mondja, hogy csak hogy ez a szabadság nagy ürügy legyen a testnek, vagyis itt az eredetiben a bűnös természetnek, az nagyon jók vagyunk ebben, hogy ezt ürügyként használjuk, a gonoszra, az ostobaságra, az ostoba viselkedésre, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. És aztán hozzátesz egy gondolatot, ami nagyon fontos, hogy mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szeresd a fele barátod, mint te magad. Ugye a Róma 13-ban hozzáteszi még, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Ugye a szabadsággal való élésnek a csatornája az a szeretet. Szeresd magad, és aztán szeresd másokat. Ez azt jelenti, hogy keresd a másik javát, és keresd azt, ami neked a legjobb. És keresd a másiknak, és mi a legjobb. És akkor így tudod elkezdeni megélni az igazi szabadságot. Erre vagyunk teremtve, erre vagyunk elhívva. És hogyha valaki ettől meg akar fosztani, akkor a piros lámpa villogjon, és ne engedd. És sokszor, nem tudom, így az emberben ott van ez a, bejön ez a vallásosság. Értem, mi, és nem, erről már sokat volt szó, de hogy bejön az emberbe egy ilyen vallásos gondolkodás, hogy én akkor vagyok Istennek elfogadható, ha így meg így viselkedek, ilyen meg ilyen szókincsem van, ilyen ennyiszer járok gyülekezetbe, ezt teszem meg, azt teszem meg, amazt teszem. Azt mondja, hogy nem. Te Isten számára elfogadható vagy, mert ő az életét adta érted, és te erre mondtál egy igent egyszer az életedben, innentől Isten rá elpecsételt, megjelölt, hogy elfogadva, megigazítva örökre. És aztán megtanulunk ezzel élni. De az út, ahogy ezen kereszt, ahogy ezt tudjuk élni, az a szeretet. Mert az nem tesz rosszat a másik embernek, mert a világban az okokozat alapelve működik, ugye, hogyha valakinek rosszat teszel, akkor lehet, hogy ő is rosszat tesz veled. Sőt, lehet, hogy anélkül tesz rosszat veled, hogy te nem is csináltál semmit. És akkor te mit csinálsz? Azt adod vissza, amit ő adott? A szabadság? Tehát ha egyből lereagálod a dolgot, a szabadság, az szerintem nem szabadság, az akkor érzelmeid fogja vagy. És ez nehéz, mert az érzelmek ugye olyan hangosak, olyan néha olyan bájos hangon mondják, olyanok, mint a szirének, ugye Odysseus történetében, biztos ismeritek. És hogy szép a hangjuk, de aztán az eredmény az halálos. Úgy értem, ott kőkövön nem marad, ha az érzelmeit kezdenek el vezérelni. Mert amilyen kedvesek tudnak lenni, olyannyira tudnak gonoszak is lenni. Mert azok csak hajtódnak ide-oda. Úgy értem, ők nem a fej, ők a motor, de ha nincs kormány, akkor hova megy? Motorcsónak ott ilyen lapát nélkül tegyél be a vízbe, és adj teljes gázt, és nézd meg, mit csinál. Hát, szerintem így össze-vissza fog menni, nem? Ugyanígy, az érzelmeidnek nincs vezérlője. És ez megint az a szabadság. Úgy értem, A szabadság az, amikor dönthetsz, hogy merre mész, erre vagy arra. Dönthetek, hogy lereagálom, visszavágok a gonoszra, vagy értem a szeretet alapelvét, és tudok úgy dönteni, hogy van ennél több is, úgy értem, van ennél fontosabb is, mint hogy én most jól érezzem magam, csak mert visszavágtam. És ez szabadság. És a szabadsághoz kell erő, hogy éljünk vele, és az erő, ez egy kapcsolatból jön, az Istennel való kapcsolatból jön. Mert szeretet nincs bennünk. Ezt mondja a Biblia, nincs bennünk szeretet. 1 Korintus 13 is elmondja. Isteni szeretet kell, hogy bennünk legyen, és ez csak Róma 5-5 szerint a Szent Szellem által kerül kiöntésre belénk. És hogyha ezt el tudjuk fogadni, akkor lesz erőnk arra, hogy igazán éljünk azzal a szabadsággal, amink van, és ne irányítani próbáljunk másokat, ne, tudod, minden körülményt próbáljak így az irányításom alatt tartani, mert az ember az tényleg azon dolgozik, hogy mindent az irányítás alá vonjon, Isten pedig azon dolgozik, hogy az embernek kikerüljenek a dolgai az irányítása alól. Milyen érdekes. Isten ezen dolgozik. Bármilyen furcsán hangzik. De mindent a mi javunkra tesz, mert ő a szeretet maga, és ő nem akar rosszat nekünk. Tehát ha ezt csinálja, akkor ennek van valami nagyon jó oka. És ha te nem így látod, vagy nem így gondolod, akkor lehet, hogy a valóságtól van egy kis elcsúszás. Lehet, hogy a két kép nem fedi egymást, nem egyezik. Miért akarja Isten elvenni tőlem az irányítást, amikor, és persze, igen, Isten akarja, hogy éljünk, hogy jól éljünk ezzel, de azt akarja, hogy vele összefüggésben, a nagy képben legyünk a helyünkön. És a nagy kép az az, ugye, hogy Isten irányít mindent, övé minden. Én mindent úgy kaptam, 1 Korintus 4:3, akkor mit büszkékedjek, hogy ez az enyém, vagy ezt én szereztem. Hanem kerüljek a helyes kapcsolatba vele, hogy ezt kaptam felette úgymond sáfárkodást, kaptam felette egy felelősséget, igen, egy felelősséget, azaz elszámoltható vagyok vele, és meg kell tanulnom élni vele. De csak akkor fogok megtanulni élni vele, hogyha felismerem, hogy szabad vagyok. És nem a dolgok irányítanak engem, úgy értem, nem a körülmények, nem a, tudod, hogy ilyen anyagi jellegű dolgok, ilyen mindenféle anyagi jellegű célok, materiális célok, hanem aki engem igazán vezérel, az ez egy személy, egy kapcsolaton keresztül. És érdemes rá hallgatni, mert ő tényleg szabadságot adott nekünk. És ennek egy példája, és ezzel befejezem is, hogy az Édenkert. Emlékeztek a történetre, hogy miután Isten megteremtette Ádámot, oda rendelt elé az állatokat, és mit mondott? Ádám, ez egy macska, ez egy kutya, ez a zsiráf, stb. Nem, azt mondta, Ádám, te hogy hívnád őket? Te hogy hívnád őket? Ez szabadság? Isten meghallgat minket. Isten kíváncsi a véleményedre, Isten kíváncsi a gondolataidra. Akkor is, ha az ellenmond neki, ő kíváncsi rá, és meg fog hallgatni. Ez szabadság, úgy értem. Egy önkény úr, egy, hogy mondják, ugye látni ezt most az arab világban, ugye ilyen maga jelölte, ilyen hatalmas emberek, akik leuralták az embereket, és nem hallgattak meg senkit, és mindenkit kihasználtak. Úgymond rabszolgasságba tartották szó szerint az embereket, és egyébként a mai világban ez sok szinten így van, a nyugati világban is, de az embereknek ebből elegük lesz, mert nem erre vagyunk teremtve, mi szabadságra vagyunk teremtve, de egy egészséges határokkal. És tényleg igazi nagy szabadság az, hogy Isten minket meghallgat és szeret, és neki elmondhatok mindent. És aztán ő válaszol, és megtanít arra, hogy éljek is ezzel a szabadsággal, hogy éljek azzal, amit kaptam. Tanuljak meg, mert ez az én felelősségem. Úgyhogy remélem, hogy a mondat foszlányomból sikerült valamit kihámoznotok, és csak ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Amen.
Na, akkor nagyon szépen köszönöm ezt a teát. Mézes teát. Ez megmentett engem. Oké. Nem tudom, hogy hallottátok-e azt, amit Gyuri az előbb mondott. Én szerintem nem. Kell, hogy értsétek, hogy Gyuri egyike azoknak az embereknek, akik értik, azt hiszem, hogy értik, hogy hogyan működik ez a világ. Olyan sok vallás van, olyan sok korlátolt nézet van, amely Istent berakja valamiféle dobozba, amely Istent is valamiféle uralom alatt akarja tartani. És azt hiszem, hogy csak kevesen vannak, akik merik megérteni, hogy Isten mit is tesz tényleg. Akiknek nem kell extra védelmeket tenni Isten köré, mert már látják, hogy neki rég kicsúsztak a dolgok a kezéből. Én azt hiszem, hogy Gyuri az egyik ember, aki ha tanít, ha mond valamit, akkor valamit ha az alapokból, a legmélyebb mélységből érthetsz meg. És ezért sokszor ilyen szabadság. Ilyen aranyos volt ez a kis üzenet. És szerintem nem hallottad. Oké, szerintem nem hallottad. De lehet, hogy hallottad. Nagyon, nagyon figyeltél, és nagyon, nagyon alázatosan hagytad, hogy Isten átfordítson valamit a fejedben, akkor lehet, hogy hallottad. De ha nem éreztél valami egész különlegeset, miközben beszélt, akkor javaslom, hogy hallgass meg újra. Akkor javaslom, hogy vedd elő, és hagyd magadnak két pofont, és utána hallgass meg újra. Mert mi óriásiak vagyunk abban, hogy egy igazi kis paraszt bicskával lefaragjunk abból, amit Isten csinált, és aztán fogjunk jó kis sarat, és hozzátegyünk valamit ahhoz, amit Isten csinált. És aztán van egy rendszerünk, a mi vallásunk, aminek már az ég adta világon semmi köze nincs ahhoz, amit Isten csinál. Oké? És nem el se hiszed, hogy mindannyian milyen mély képességgel bírunk arra, hogy ezt megtegyük. És ezért vagyok hálás Pásztor Kendének, Pásztor Briannek, Pásztor Schellernek a munkájáért, mert ők olyan emberek, akik az igazságot keresik, akik harcba szállnak önmagukkal, az emberrel, a vallással, mindennel, ami csak hozzá akar tenni, vagy el akar venni Istenből. És hálás vagyok azokért az emberekért, akik ugyanezzel a szívvel, akár önmaguknak ellenségévé válva, minden áron az igazságot, Istent keresik. Amen. Amen. És még valami. Kérlek, vidd el ennek az üzenetnek a hírét valakihez. Kérlek, vidd el. Ha azon gondolkozol, hogy te, mint kicsi, apró pont ebben az óriási gépezetben mit tehetnél, akkor először is büszke vagy, és alázd meg magad. Te nem vagy egy pici, apró pont. Ha azt mondod, hogy egy pici, apró pont vagy, akkor büszke vagy. Büszke vagy. A saját véleményed Isten fölé magasztalod. Te az ő fia vagy, az ő lánya vagy, egyike vagy a bajnokoknak, egyike vagy a hatalmasoknak. Vidd el a hírt. Ebben a világban az emberek nem élnek szabadon. Nem élnek szabadon. Senki. Ebben a világban. Istennek kell tennie valamit. Veled, velem. Hogy élhess. És veled ezt már megtette. Te már szabad vagy. De mi van a többiekkel? Mi van a többiekkel? Mi van azon az emberrel, aki te voltál 20 évvel ezelőtt? Ki voltál 30 évvel ezelőtt? Emlékszel még arra az emberre, ki te voltál nem olyan régen, aki még el volt veszve, aki még zuhant, aki azt hitte, hogy él, de nem volt reménye. Emlékszel még arra az emberre? Valakinek jönnie kellett. Valakinek jönnie kellett. És el kellett hoznia a hírt. Nem ő volt a szabadító, hanem a szabadítónak a hírét hozta el egy ember. És ez nem a mi dicsőségünk, nem vagyunk mi hősök, nem vagyunk mi evangelisták, meg mit tudom én, mik vagyunk, hanem azok az emberek vagyunk, akiket Isten megszabadított, akiket Isten meggyógyított. Azok az emberek vagyunk, akik hallottunk róla, akik csak hallottunk róla. És akik elvihetik ezt a hírt még egy emberhez, még egyhez. Ne vidd el 100-hoz, ne vidd el 1000-hez, egyhez. Egy emberhez. Mert az az ember az lehettem volna én, az lehetett volna a feleséged, az az ember lehetett volna a gyereked, az az ember lehetett valaki, aki ugyanolyan fontos, mint te vagy én. Érted? Még egy ember. Csak egy. Most csak egy arc a tömegben. Valaki, akiről nem is tudunk. Egy senki. Aki ugyanolyan, mint te. És ugyanúgy el van veszve, ahogy te el voltál, és ugyanúgy élhet. Csupa nagy betűkkel. Élhet. Élhet, mint ahogy te most élsz. Te nem vagy senki. Az eljövendő korok egyik bajnoka vagy, uralkodó. Élj a hatalmaddal. Vidd el a hírt még egy embernek. És kérlek, te magad, kérlek, élj azzal, amit van. Élj azzal, amit van. Légy erős, légy bátor. Tartozol ezzel? Ezzel tartozunk. A szeretettel tartozunk. Oké. Okay. Oké. Okay. Egy rövid küzdelet Efézusban. Egy rövid gondolat a megbocsátásra. Efézus 4, 32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak. Kérlek, bocsássatok meg egymásnak. Ó, Sanyi, hagyjál már, mondj valami fontosat. Beszélj egy kicsit a lényegről, miért mindig ezek a részletek. Írgalom, jóságosság, megbocsátás. Miért nem mondod a lényeget? Egyrészt, nem én beszélek. Itt azt gondolom, hogy az ige kell, hogy beszéljen. Isten kell, hogy beszéljen. Itt számít, hogy én mit mondok. Ki vagyok én? De az Úr azt mondja, hogy ez a lényeg. Úgy értem, itt a folytatás. Azt mondja, legyetek, azt mondja, jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Ez az üzenet. Ez az élet teljessége. Ez minden. Úgy értem, Isten odaadott neked mindent. Gazdag vagy. A helyzeted megkérdőjelezhetetlen. Egy eljövendő uralkodó vagy. Minden le van rendezve. A jelenünk, a jövőnk biztos, csak nincs a kezedben, nem te uralod. Minden le van rendezve. És ezért, és mert ennek kell, hogy legyenek következményei. Mert hogy ennek van folyamánya. A lényeg egy másik szintre kerül. Nem kell már harcolnod azért, hogy légy valaki, mert valaki vagy. Nem kell azért harcolnod, hogy a kezedben tartsd a dolgokat, valaki, akinek van hatalma, irgalma, szeretete és bölcsessége, jósága már a kezében tartja a dolgokat. Te nem kell, hogy létrehozó legyél, egy visszatükröző kell, hogy legyél. Nem kell, hogy valami több legyél, mint ami már vagy, mert ami vagy, mind az, ami csak lehetsz. Isten gyermeke vagy. És ezért egyenes folyamányként a te tusakodásod egy másik szintre kerül. A hitharcát kell harcolnod. A gondolatokét, amelyek ragaszkodnak az igazsághoz. A gondolatokét, amelyek egyfajta nemességgel, egyfajta megértéssel mást tükröznek már, mint az elveszett, az életéért kapkodva küzdő, maga körül maró, harcoló ember életet tükröz. Érted ezt? Bocsássatok meg egymásnak. Kérlek. Sanyi, aranyos vagy. Hogyan? Hogy értem? Hogyan? Először is még az se biztos, hogy értem, mit jelent megbocsájtani. Úgy értem, persze értem. De nem értem, mert ahogy a gyakorlat szintjére viszem, valami lehetetlennel találkozok. Úgy értem, hogyan bocsássam meg azt a vétséget, amit elkövettek velem. Hogyan bocsássam meg azt, ami ébredés után belém mar. Hogyan bocsássam meg azt, amit nem tudok kitörölni az agyamból. Hogyan engedhetek el olyan gonoszságot, olyan bántást, olyasmit, ami történt, amit láttam. Hogyan engedhetem el? Akarom, jó, el kell engednem, de nem megy. Akkor is ott van. És akkor is forr bennem valami. Igazságot akarok tenni, düh ébred bennem, harag, sőt gyűlölet. Hogyan bocsássak meg? És mert nincs megoldás, ezért azt mondom, jól van, Sanyi. Jól van, Pásztor Kende. Megbocsájtok. És az egész egy cinikus válasz. Mert ott belül valahol azt mondom, hogy nem. Nagy jó képet fogok vágni hozzá, és most fogom mondani, és majd összeszorítom a fogamat, és a feleségemhez is oda megyek, és azt mondom, bocsáss meg, drágám. És közben nem. Ne bocsáss meg, akkor ne. Hanem inkább állj oda Isten elé, és mondd azt, hogy nem tudok. Én nem vagyok Isten, te vagy Isten. Én nem tudok. De hiszem, hogy ez lehetséges. Hiszem, hogy benned van olyan élet, amely erre tényleg képes, de taníts meg engem rá. Taníts, nekem nincs ilyenem, mint ahogy nincs 1 Korintus 13 szeretetem sem. Olvasom azt a felsorolást, és kárhoztat. Sose leszek ilyen. És Isten azt mondja, hogy ámen, te sose leszel ilyen. Te nem vagy ilyen, én vagyok ilyen. És az én életem van ott benned. Alázatot kérek tőled, amely ezt elfogadja. Amely megengedi ezt a természet feletti szimbiózist, vagy nem is tudom minek kell hívni, hogy Isten betölt, és egy olyan életet kezdesz elélni a sajátodként, amely az övé, amelynek van olyan gyümölcse, amilyet te sose teremhettél volna. Érted? Te nem vagy szerető ember. Te egy önző disznó vagy. Akár fiú vagy, akár lány. A lányok, tudom, mind megsértődnek ezen. De te is az vagy. De van benned egy lény, aki tényleg képes szeretni, aki tényleg képes megbocsájtani. Ő az, ami Istenünk.
Honnan tudom? Hát csak attól, hogy élek. Hogy élhetnék másképp. Úgyhogy taníts erről. Taníts erről, hogy folyhassak veled, hogy amikor a te életed árad, én ne állítsam meg, mert megállítom. És megvan rá a hatalmam, mert szabadságot adtál nekem. Elfolytom ezt az életet, megszomorítom a Szent Szellemet, megoltom a Szent Szellemet, ott van bennem Isten. És áradna, és tenne valamit, ami gyönyörű, és én azt mondom, hogy nem. Nem. Mert nem áll össze a kép a fejemben. Taníts erről. És azt kérdezzük teljes joggal, hogy hogyan bocsássak meg. És Isten rögtön azután, hogy mondta a parancsot, rögtön mondja is, hogy hogyan. Rögtön mondja. Tudja, hogy ez egy logikus kérdés. Ha ezt a kérdést nem teszed föl, nem is figyelsz. Ha ezt a kérdést nem teszed föl, nem is vagy itt. Akkor te is csak egy felszínes hallgatója vagy a dolgoknak. Nem olyan, aki meg akarja valósítani. Nem akarsz cselekvője lenni, ha nem kérdezed meg, hogy hogyan. Érted? Ne bólogass, hogyha ha közben a szíved nemet kell, hogy mondjon. Akkor mondj nemet, és mondd azt, hogy taníts, hogyan. Uram, inkább hideg leszek, de langyos nem. Vagy meleg leszek, az is jó, de langyos nem. Mert igazi életet akarok. Semmi pótlékot, igazi. És ő azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban, és egy teljes definíciót ad ezzel. Ámulatos, egy teljes definíciót ad. A megbocsájtás bonyolult. Istennek egy embert kellett teremtenie, Ádámot és Évát, egy emberiséget kellett felnevelnie, egy bukott emberiséget. Az angyalok ezt nem értik, hogy nem tapostad el azonnal, hogy engedted meg, hogyan létezik ez, mi történik itt, Isten, elszabadultak a dolgok, kicsúszott a kezedből, Lucifer ki is bukott, azonnal föllázadt, azt mondta, kész, ennyi, az öregnek hiányzik egy kereke, és valami olyan bontakozott ki Isten tervében, amit nem lehet elmondani két mondatban, bocsáss meg, kegyelem. Mondják az angyalok. Nem létező kategóriáról beszélsz. Mire Isten azt mondja, figyelj, kövessetek. 7000 év múlva érteni fogjátok. Mi a megbocsátás? És a teljes definíció ehhez, ahogyan Isten is megbocsájtott nekünk Krisztusban. Úgyhogy kezdjük el kielemezni. Nem fogjuk tudni teljesen, de néhány dolgot biztos tudunk. Az első, hogy a megbocsájtás és a harag, a gyűlölet, ahogy szemben állnak egymással, egy igazságbeli kategória, egy jogi kategória. A meg nem bocsájtás el nem engedett bűnt jelent, el nem engedett adósságot, amely jogos. Biztos értitek? Valaki megbántott, valaki tett valamit, ami nem helyes, valaki bűnt, szörnyű bűnt követett el, és ezzel adósságot halmozott fel. És nem igazságos az adósságot elengedni. Nem igazságos meg nem történtnek tekinteni valamit, ami megtörtént. Értitek? Hogy engedhette meg azt, ami a haláltáborokban történt? Hogyan lehet elengedni annak az embernek, aki tömeggyilkos? Hogyan lehet elengedni annak az embernek, aki bánt egy ártatlant? Hogyan lehet elengedni azt, aki bántott téged? Hogy lehet? Nem igazságos, nem fair, nem, hogy fér bele a rendszerbe, nem fér bele? Értitek? Nem lehet megbocsátani. Az első szint, ahol meg kell értened, az egy jogi szint, az igazság szintje. Isten nem igazságtalan. Hidd el, Isten igazságérzete pontosabb, mint a tiéd. És nem csak mások bűnével szemben for benne egy iszonyatos indulat, hanem hadd tájékoztassalak a tiéddel szemben. És az enyémmel szemben is for benne egy iszonyatos indulat. Egy olyan igazságérzet, amely előtt ember élve nem állhat meg.
egy olyan igazságérzet előtt, amely tökéletes, amely szent, amely tiszta, amelyben nincs semmi, és ez előtt ember élve nem állhat meg. Mind el kéne, hogy kárhozzunk, mind el kéne, hogy vesszünk, mind zuhanunk, mind reménytelenek vagyunk. Nem tudom, értitek-e? Ha igazságot akarsz, akkor mind elvesztünk. Szörnyű, szörnyű igazsággal, szörnyű joggal, szörnyű tisztasággal. Egyszerűen vége van, ennyi. Nincs semmi alapod megállni. Nincs semmi, egy pillanatra sem. Te Krisztus, emberré lett. Leélt egy tökéletes életet. Az Atya tervében, az Atya akaratában. És azt mondta, én leszek a váltság. Az igazság nem engedi, hogy a bűnt elnézzük. Az igazság nem engedi, hogy a bűnt semminek tartjuk. Az igazság nem engedi. Nem lehet. Nem lehet. De létezik egy jogi fogalom, létezik a helyettesítő joga, amely magára veheti, kifizetheti a másik helyet, és a másikat felszabadíthatja. Én nem élhetnék, ha valaki más meg nem halt volna helyettem. Te nem élhetnél. Te nem. Ha valaki más meg nem halt volna helyetted. Értitek ezt? És meghalt, és megtette, és kifizette. Úgy, hogy szabad vagy. De nem csak te, hanem a másik is. A másik is. Nekem ne sorold fel, hogy hány vétkét tudod. Nekem ne mondd el, hogy a listádon mi van felírva. Mert ez fel volt írva Isten listáján is. És ő kifizette. Kifizette. Nincs kettős számonkérés. Jogilag megengedhetetlen, hogyha egy bűnt ért fizettek, azért újra számon kérjenek. Ha kiengedtek a börtönből és leülted, akkor nem zárhatnak be ugyanazért még egyszer. Ha egy adósságot kifizettél, nem követelhetik rajtad még egyszer. Krisztus meghalt a világ összes bűnéért, mindért, mindet kifizette. A hívőjét és a nem hívőjét. Ettől a bűn kevésbé bűn, ettől a fájdalom kevésbé fájdalom, dehogy is ugyanolyan szörnyű. Ezért kellene a pokolra mennünk, mert a bűn szörnyű, de akkor is kifizette. Értitek? Ha ez megelégíti Isten igazságérzetét, megelégítheti a tiédet is. Nem mondd rá gyorsan, hogy igen, mert nem elégíti meg. Tudom, hogy nem. De csak azért nem, mert nem gondolod végig, mert nem végzed el a teljes számítást újra meg újra. Csak azért nem elégíti meg, mert Krisztus halála lehet, hogy neked nem jelent igazán sokat. Az egy vallásos emlék, a kereszténységünk édes meséje, amely ott van a közepén. De nem az, a valóság legmélyebb igazsága, hogy a mindenható teremtő Isten önmaga életének az árán váltott meg minket, brutális, szigorú valóságként, amely térben, időben kifejeződött Krisztus életében, meggyötörtetésében, összetöretésében és a végén a kereszthalálában. Kérlek, gondolkozz ezen. Kérlek, elmélkedj rajta. Ne engedd meg, hogy ez egy vallásos kép maradjon a fejedben, a súlya, a valósága nélkül, mert akkor a lényeg neked nem fog jelenteni semmit. Akkor a lényegről csak megvonod a válad, és azt mondod, hogy ja, tudom, ja, a kereszt, ja, Krisztus, de a feleségem, de a férjem, de a munkatársaim, de hogy tehette ezt? Vak vagy és süket, mint ahogy én is az vagyok. Mert nem végezzük el a számítást újra meg újra. Mert nem látjuk az árat, amely kifizettetett. A legdrágább, a legédesebb, a legnagyobb, a legértékesebb lett eltiporva, lett semmivé téve azért, hogy te szabad lehess, hogy Isten igazsága megelégítessen, és az embernek elengedtessék. Ne beszélj nekem az igazságról. Enélkül. Mert ez az új szövetség, ez a magja mind annak, amiről beszélünk.
hanem bocsáss meg. Bocsáss meg. Bocsáss meg. Ezzel a megértéssel. Jó, de ettől még nem könnyű. Ettől az érzelmek még forrnak bennem. Ettől még a minta, amit 20, 30, 40, 50 éve gondolok, ennek a világnak az észjárása szerint még ott van a gondolataimban. A minta, az azonnali reakció, méltatlanul bántak velem. És ott van igazi ítélet nélkül, igazi megfontolás nélkül egy feltétlen reakció, amit kivált egy sebnek a megérintése, kivált egy körülmény, ahol már ki voltál bukva egyszer, és amelynek az emlékei beégetődnek, és azonnali reakciókat váltanak ki. Ez így van. Így működik a lelkünk. De ahogy Gyuri mondta, szabadságot kaptunk. Választási lehetőséget. Ez a méltóságunk, hogy ilyenkor azt mondhatjuk, hogy állj, állj. Az én kis lelkem mond valamit. Az én kis lelkem azonnal visszavágna. Az én kis lelkem, anélkül, hogy gondolkozna, megbántaná most azt, akit legjobban szeret. A férjedet, a feleségedet, a gyerekedet, a barátodat. Az én kis lelkem fölült a maga trónjára, és ítél vakon és süketen. De megállíthatom. És mielőtt ítélne, mielőtt kimondaná, mielőtt megtenné, elvégeztethetek vele egy további számítást. Jézus Krisztus életének és halálának a számítását. Isten számítását. Aki azt mondta, hogy én láttam az összes vétket. Én láttam, amikor elevenen meggyúztak embereket. Én láttam, ahogy megkínozták őket. Én láttam azt a szemtelen, lelkiismeret, furdalás nélküli gonoszságot, amely eluralkodott. Én láttam minden szörnyűséget, aminek ha csak a töredékét is láttad volna te, nem aludnál éjjel. Az életed szétesett volna. Én láttam mindent, és én mindent megfizettem. A tiéddel együtt. Végezd el ezt a számítást, és az ár, amit fizettem, az nem valamiféle olcsó megbocsájtás, valamilyen olcsó kegyelem, hanem a mindenható Isten a legdrágábbat adta. Önmagát, a fiát. Valóságosan, és figyeljétek a szót, örökre, 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 örökre. Jézus Krisztus a mennybe nem úgy ment vissza, oké, a kísérlet sikerült, fiúk, Szent Szellem, Atya, nyomhatjuk tovább a bulit, nincs semmi gond, elintéztem. Az egész csak egy rossz álom volt. Nem, az nem egy rossz álom volt, az a valóság volt. Én úgy olvastam a Bibliában, hogy a bárány a mennyben is olyan, mint egy megöletett. Én úgy olvastam a Bibliában, hogy a sebei örökre beszélni fognak. Örökkön, örökre. Isten a maga létét, a maga életét örökre adta az emberért. Vigyázz, hogyan gondolkozol ezen. Vigyázz, nehogy elmenjen melletted a szabadulás üzenete. Vigyázz, el ne menjen melletted a szabadulás ereje, mert ez az. Nincs más erő. Úgyhogy igazán szabad vagy. Nem tudom, hogy érted-e. Te vagy elsőnek igazán szabad. Te vagy elsőnek igazán ítélet alatt. És te vagy elsőnek igazán szabad. És aztán nézd meg a melletted lévő embert, jobbra, meg balra. És ő ugyanolyan, mint te. Ugyanúgy ítélet alatt volt, igazad van, de ugyanúgy elengedtetett neki. Végezd el a számítást. És aztán élj szabadon, te. És engedj szabadon másokat is. Engedd el nekik. Muszáj ezt tenned. Tartozol vele. Emlékeztek a példázatra, ahol a király magához hívatta a szolgáit, és számadást tartott. És az egyik szolgának egy államadósságnyi tartozása volt, és börtönbe akarta vetni a király, de az könyörgött. És mit csinált a király?
elengedte neki. Nem azt mondta, hogy nagyon kapsz részlet fizetési lehetőséget. 4845 év alatt ki fogod tudni fizetni. Hanem azt mondta, hogy felejtsük el. Elengedem. Ez gyönyörű, nem? Te vagy az, akinek elengedtek. Te vagy az az ember, akinek elengedték a hibáit, a tartozásait. Tudom, hogy elszúrtad az életedet, én is elszúrtam az enyémet. Elengedték. Isten megbocsájt. Isten jóvá tett mindent. Minden rendben van. Érted ezt? És aztán találkozol a szolgatásaddal, aki tartozik neked egy vacsora árával. És azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, irgalmaz, megadom, de most nem tudom. Meg fogom adni, de most nem tudom. És te azt mondod, hallgass, szolga, és folytogatni kezded, és követeled rajta a vacsora árát. Mondd el nekem, méltányos ez? Mondd el nekem, illik ez? Ha te fogsz egy nap ülni az Úr trónján, ha a te tetteidről fogják őt ismerni, ha te vagy az ő nagykövete ebben a sötét világban, akkor illik ez hozzád? Akkor, amikor folytogatod a szolgádat, tényleg az Uradat látják? Tényleg az ő dicsőségét tükrözöd vissza? Vagy valamilyen torz kis királyságot, amelynek te ülsz a trónján egyedül? Mondd meg nekem, méltó? El nem engedni, méltó követelni, méltó folytogatni. Tudom, hogy a te rendszeredben igen, mert te még mindig azt hiszed, hogy a betű igazsága az, amely alatt élünk, ahol téged is folytogatnak, és te is folytogatsz. De az nem az Úr országa, hanem az ördögé. Tényleg az ennek a világnak, ennek a kozmosznak, ennek a rendszernek a rendje. Amely kozmosznak, rendszernek, a királya a nyelvével öli meg a saját embereit. Karddal öli meg a saját embereit. Ezt a rendszert akarod tükrözni? Ennek akarsz lenni a zászlóvivője? Micsoda gúny ez? Micsoda gúny volna. Keresztény vagyok. Gyere, hadd folytogassalak. Tartozol ezzel. Tartozol a megbocsátással. Tartozol nekem, és én tartozom neked. Mert az Úrnak ez a rendje. Mert Krisztus igazsága magasabb a betű igazságánál. Mert ő megbocsátott, elengedett nekünk. És ezzel igazságot szerzett. Így lehetünk szabadok. És azt hiszem, hogy a megbocsájtás teljes egészének a megértése, benne ez csak az első lépés. Szerintem van még 2 vagy 3 ehhez hasonló súlyú, és az elkövetkező hetekben fogunk róla beszélni. Jó? Mert az életünket tesszük pokollá azzal, hogy nem engedünk el, nem engedünk el se magunknak, se a körülöttünk élő embereknek. Az élet minőségünket porba tiporjuk, semmivé tesszük a meg nem bocsátással. Ez azt hiszem, hogy az egyik legmélyebb üzenet, és az egyik leggyakorlatiasabb. Az egyik leggyakorlatiasabb. Csak még egy utolsó gondolat. Elég érdekes időket élünk mostanában, 2011 elején Magyarországon. Az adósság fogalma egyre több ember számára kézzelfogható és érthető. Egy jóléti társadalomban, ahol a legszegényebb közöttünk is úgy él, mint egy király, vagy mint az elmúlt korok átlagembere, nem is értjük igazából, hogy Isten miről beszél. Nem is értjük, mit jelent beszorítva lenni, mit jelent üldözöttnek lenni, mit jelent a lét perifériájára szorulni. és ezért nem is tudjuk igazán, hogy mit jelent megbocsátást nyerni, elengedést, újra szabadságot. Lehet, hogy ezek az évek a legjobb évek az életünkben. Mert nekünk vakoknak megnyitják a szemét. Hogy ne csak tudjunk, hanem lássunk, hogy ne csak ismerjünk, hanem mélyen megértsünk. Amen. Mennyei Atyánk. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk. És kérünk, hogy add nekünk azt az erőt, azt az életet, azt a szeretetet, azt az igazságot, amivel mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Szabadíts meg minket. Téged. Szabadíts meg minket. És kérünk tégy minket olyan emberekké, akik kinyújtják a kezüket mások felé szabadításra, szabadításra, akik nem feledkeznek el a nyomorultakról, a lelkileg elveszettekről, akik elviszik ennek a szabadításnak a hírét, és hogyha most hallottál először életedben ilyen üzenetet, nem tudtad, hogy ez a valóság, ha nem tudtad, hogy fogoly vagy, de a szabadítás ennyire közel van hozzád, akkor kérlek, figyelj most oda rám. A mindenható, teremtő Isten ott van melletted, és a kezét nyújtja feléd szabadításra. Azt mondja, hogy fogadd el Jézus Krisztus a nevem, itt jártam a földön, leéltem egy tökéletes életet, meghaltam a te hibáidért, a te mulasztásaidért, a te bűneidért, hogy szabaddá tehesselek. És a munka elvégeztetett, minden kész van, már csak egy dolog hiányzik, a te igened, hogy te elfogadd, hogy a te kezeddel megfogd az én kezemet, és én kiemellek onnan, ahol vagy, feltétel nélkül, ingyen, ajándékba. Kérlek téged, hogyha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, tedd meg most, fogadd el a felé nyújtott kezet, mondd neki, elfogadlak Jézus, tudom, hogy te vagy Isten, és te vagy a megváltó, te haltál meg az én bűneimért 2000 évvel ezelőtt, hogy most szabad lehessek. Ez az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elfogadom ezt. Add nekem ezt az örök életet. Most. És mindörökké. Ámen. Ámen. Kérlek titeket, hogy tartsunk egy szünetet, ne túl nagyot, mert nagyon-nagyon jó lesz a folytatás. Szabó Péter, az én kedves barátom, fog beszélni a szientológiáról. És ha te már foglalkoztál ezzel a témával, ha te magad is barátkoztál ezzel a tudománnyal, kérlek, hogy feltétlenül hallgass meg az én barátomat, mert ámulatos dolgokat fog beszélni, olyanokat, amiket lehet, hogy nem hallottál, olyanokat, amelyek megszabadíthatják az életedet, olyanokat, amelyek, amelyek a titkot, amit kerestél, leleplezik, amelyek igazi, igazi életet hoznak neked. Kérlek, hallgass meg ezt az üzenetet. Ha nincs most időd itt maradni, akkor töltsd majd le az istenlétezik.hu-ról, vagy a jóhírneugész.hu-ról. Egy csodálatos doménév, ha egyszer megjegyzed, soha el nem fogod felejteni, de az egyszer megjegyzés a nehezebb része. Jó hír, logikus, jó hír, újalapon.hu, jó hír, neobész.hu, de egyszerűbben az istenlétezik.hu. Az én Istenem irgalma legyen mindannyiatokkal. Amen. Amen.